Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a példabeszédek könyvéből való igékkel. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat, magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén az első Zsoltárt keressük ki. Ritkán szoktuk énekelni egy gyönyörű Zsoltár. Az első Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Első Zsoltárunk első versét énekeljük tehát fennállva. Így kezdődik az első Zsoltárunk, aki nem jár hitlenek tanácsán. Foglaljuk el helyünket, testvérek, az első Zsoltár második és harmadik verseivel, mert ő olyan, mint a jó termőfa.
Mert ő olyan, mint a jó termőfa, mély a víz mellett nagyon plántál.
A 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyve első fejezetéből, a 9-es verstől a 20-as versig. Az ige helyet még egyszer mondom, akinél van Biblia, és nézi esetleg Jelenések könyve. Első fejezet, 9-től a 20-as versig olvasom. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért, a Jézus bizonságtételért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt az aranyérchez, amely kemencében izzik. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lábai elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az igét, amelyhez nyúlhatunk, ha szavadat akarjuk hallani. Köszönjük a Bibliánkat, annak minden szavát, minden történetet, minden tanítást, amely abban van. Hisszük, Urunk, hogy a Te igéd a Biblia, a Te szavad, és ebben a világban szent lelked által és igéd által vagy jelen, és igéd által szólítasz meg minket, keresel minket, és a Te igéd által akarod életünket formálni, tanítani, tisztogatni, csiszolni. A Te igéd az, amely bennünket megítél, megfed, bűnbánatra indít, de a Te igéd az, amely gyógyít, bekötöz, feloldoz, megvigasztal, gyógyít és felemel. Vágyunk így kérni Téged, hogy támogasd életünket a Te igéddel. Minden gyülekezeti alkalomra újra és újra adj élő igét, avval erősítsd, támogasd és tanítsd a mi életünket. Köszönjük az igét, amelyet már adtál. Hadd tudjunk felette elcsendesedni, hadd tudjon az az ige bennünket utolérni, egészen szívig hatolni, megítélni bennünket, de tovább vezetni, tanítani és formálni, add, hogy ne hiába érkezzen hozzánk szavad, ne legyen kemény a mi szívünk igédre, hanem tudjuk azt befogadni, szeretni, hadd szerezzen nekünk igéd mindig szívbeli örömet. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád életünk minden dolgával. Így kérünk a betegekért, a szenvedőkért, így kérünk kicsikért és nagyokért. A szíveket fordítsd magadhoz. Adj gyógyulást a betegjeinknek, szabadulást az arra vágyóknak. Adj vigasztalást a szomorkodóknak, erőt az erőtleneknek. Jézus Krisztus győzelmét, személyét, evangéliumát ragyogtasd elénk, Urunk. Taníts, érints meg, ölelj át. Köszönjük, hogy itt vagy. Ámen. Készüljünk, testvérek, énekszóval az ige hirdetés hallgatáshoz. A 164-es ének első versét énekelve, így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Bizonságtételem alapígéjét olvasom előttetek a János evangéliumából, a 17-es fejezet 3. versét. Ezt Jézus mondja, ezt a fejezetet úgy hívják a teológusok, hogy Jézus főpapi imája. Egy gyönyörű fejezet a János 17, egy verset, a 3. verset olvasom belőle. Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Még egyszer olvasom. Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Jézus Krisztusnak a személye a Bibliának a középpontja. Ő benne van a teljesség. Ő benne jelentette ki magát Isten a legteljesebben, ő benne hajolt le hozzánk, ő benne beszélt velünk, a kijelentés, a váltság, Istennek a szeretete Jézus Krisztusban jött el hozzánk. A középpont maga Jézus. Nem véletlen tehát, hogy Jézus Krisztusnak a személyéről fogalmazza meg a hitvallásunk sokasága a legfontosabb hittételeket, tantételeket, és nem véletlenül, hogy az ördög Jézus személyét támadja a leginkább, és ha meg lehet nézni, a földi életben Jézus személye körül van a legtöbb vita, mert a sátán igyekszik Jézus Krisztust elvonni, ugye az emberek elméjéből, gondolatából, a szívéből, ne higgyenek benne, ne üdvözüljenek. Végtelenül fontos tehát, hogy mi mit vallunk Jézusról, kicsoda nekünk Jézus, kinek látjuk őt, milyen kép él mi bennünk, te benned, Jézus Krisztusnak a személyéről. Erről lesz ma szó a mai igehirdetésnek ez a címe: Kicsoda neked Jézus? Kicsoda neked Jézus? Az evangéliumokban levő kép, amelyet ismerünk az Úr Jézusról, mindönk előtt ismeretes, és ez az, ami jobban el van terjedve, mind az, amit az evangéliumokban látunk, vagyis, hogy Jézus tele van szeretettel, irgalommal, könnyekre tud fakadni, amikor meglátja Jeruzsálemet, könnyekre fakad, amikor látja Mária és Márta gyászát a meghalt testvérük Lázár felett. Ott van előttünk egy egészen emberi Jézus, tele érzelmekkel, tele szeretettel, irgalommal, tud imádkozni a saját gyilkosaiért a kereszten. Nagyon sok emberben ez a kép él csak Jézusról. Jézus Krisztusnak két eljöveteléről beszél ugye a Szentírás. Az első eljövetelekor bárányként jött el, az Isten bárányaként, szelíden nem ítélni, hanem megváltani. Ő volt az, aki emberi testet öltött, és magára veszi nagypénteken valamennyiünk bűnének ítéletét. Valóban bárányként jött, olyan szelíden, olyan szeretettel, az irgalom teljességével. De van egy másik eljövetele is, ami ezután lesz majd, amely bármelyik napon bekövetkezhet, mondja a Szentírás, amikor győztes oroszlánként tér vissza. Ezt a metaforát használja a Biblia, bárány és oroszlán. A bárány az első eljövetele, az oroszlán a második eljövetele. Jézus Krisztusnak a második eljövetelekor egészen más képet fest őről a Szentírás. Ez az a kép, ami nagyon sok emberből hiányzik. A Jelenések könyvéből olvastam az első fejezetből egy kicsiny részt, amikor János apostol, aki kapja a végidőkről a kijelentést, Patmos nevű szigeten van, számüzetésben az Isten igéje miatt, és ott kapja ezt a kijelentést, és János apostol írja le, hogy milyennek látja őt. Döbbenetes az a kép, ahogy leírja. El ne feledjétek, hogy őt úgy írja le az evangélium, hogy János volt a szeretett tanítvány. Ő volt az, aki talán egy picit közelebb volt Jézushoz. A keblére hajolva ő kérdezte meg nagy csütörtök este, hogy Uram, ki az, aki elárul? A szeretett tanítvány, és mit olvassunk róla? Hátra fordult, hogy ki beszél hozzá a látomásban, és leírja Jézust, azt, akit ő jól ismer. Nem bárányként írja le, hanem egy király hatalmas dicsőségbe öltözött fenségével írja őt le. Leírja, hogy hófehér haja van, mint a fehér gyapjú, palástba van, aranyövvel van körülövezve, lába az izzó aranyhoz hasonlít, a tekintete olyan, mint amikor a nap teljes erejével ízzik. Azt mondja, hogy amikor megláttam lábai elé, este, mint egy halott, összerogyott Jézus Krisztus fenségétől, a dicsőségének a látványától, és Jézus teszi rá a jobbját, és állítja föl, és beszél vele. Nagyon fontos, hogy Jézust ne csak úgy lássuk, mint egy szelíd próféta, mint az erőtlen megváltó, aki fájdalmak férfia, betegség ismerője. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen látásod és ilyen ismereted is Krisztusról, hogy ő király. Ő a ma bíró, aki előtt az utolsó napon minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké, föld alattieké, a tied is, akinek számot fogunk adni. Fontos tehát a mai témán, kicsoda neked Jézus? Milyen kép él Jézusról te benned? Az első pontunk, testvérek, amikor a tanítást nézzük, egy nagyon fontos megfogalmazás. Azon, hogy ismerjük-e az Istent, nagyon sok minden múlik. Az egész földi életed azon múlik, hogy van-e Isten ismereted. A döntéseid ezen múlnak, hogy van-e Isten ismereted. Egy kísértésben, egy nehéz helyzetben. Amikor valakinek Isten ismerete van, máshogy dönt, mint azok, akiknek nincsen ismerete Istenről, Jézus Krisztus személyéről. Az Isten ismeretet meghatározza te döntéseidet, a viselkedésedet, a földi életednek a folyását, az életszemléletedet, és tudjátok még mit? Az, hogy van-e örök életed. A János 17.3, amit a főpap imából felolvastam, egy definíció, az pedig az örök élet, mondja Jézus, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, ezt imádságban mondja el a mennyei atyának, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát az örök élet egyenlő, hogy matematikailag le lehet ezt a mondatot képezni, örök élet egyenlő, a mennyei atya ismerete plusz Jézus ismerete. Ez a kettőből áll az Isten ismeret. Ez az, hogy Isten ismeret benne van a Bibliában ötször is. Ötször. Nagyon fontos, hogy megnézzük ezeket az igéket. Felolvasom. Ugye a az egyik a köszöntő igében elhangzott, ez a példabeszédek 2-nek az első 5 verse volt, amivel köszöntöttelek benneteket. Ugye ott a bölcsesség megismeréséről szól, és hogyha keresed a bölcsességet, úgy, mint a színezüstöt, a kincseket, 5. vers végén ott van példabeszédek 2-t, hogy akkor megérted, mi az Isten ismeret. Ez volt az első. A Hóseás 4:1 igéje így hangzik. Halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai. Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Húseás, Ézsaiás kortársa volt. Krisztus előtti 8. század. Izrael népe a választott nép, tele profétákkal, övék az ősatyák, az ígéretek, a Tóra, a törvény, és nem ismerik az Istent, nem figyelnek rá. És Isten azt mondja, hogy perlek a saját népemmel, mert nincs a szívükben Isten ismeret, pedig ott kellene lenni. Mert mindent megkaptak, hogy ott legyen az Isten ismeret. Aztán új szövetségi igék. Pál apostol első levele a Korintusiakhoz, 15-ös fejezet, 34-es. Legyetek valóban józanok és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Pál egy keresztény gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek írja. Gyülekezeti tagokhoz írt levélben szerepel ez a mondat. Némelyek közületek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt, írja Pál. Ugyancsak Pál, első levél a tesszalonikai gyülekezethez, 4. fejezet, 5. vers. Itt a házas életről van szó, hogy a házas élet szentségben, tisztaságban legyen, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Tehát az Isten ismeret még a házas élet dolgát is befolyásolja. Nem testiség lesz, nem testi szenvedély kielégítése, hanem tiszta, áldott, szeretet átadás és szeretet kifejezés, aminek azt az Isten teremtette. Aztán Pál második levele a tesszalonikaiakhoz. Itt az első fejezet, 8. vers, az utolsó ítéletről beszél itt Pál a tesszalonikai gyülekezetnek. Az Úr tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Az utolsó ítéletkor az egyik legfontosabb dolog, hogy ismerem én az Istent? Van róla olyan ismeretem, amely engemet bevisz a mennybe, vagy nincsen? Mert jaj lesz nekem, ha nem ismerem az Istent. Pedig mindent megadott. Olyan korban éltek, testvérek, ti is, én is, hogy van Bibliánk. Mindenkinek van Bibliája. Múltkor egy kabaréban az egyik humorista azt fejtegette, hogy ő azon nevet, hogy a hotelekben, a kórházakban, minden szobában van Biblia. Hogy minek van az? Mert hogy ez miért olyan fontos? Ez a világ így nevet azon, hogy van Biblia. Nem veszik észre, hogy Isten elérhetővé teszi az igéjét, a megismerését, az örök élet ismeretének a kulcsát, és az ember nem él vele. És nem ismeri meg az Urat. Isten ismeret, egy fontos szó. Pál apostolnak az Areopágoszon mondott igehirdetésében, az aténi piacon mondja el, apostolok cselekedetei 17-es fejezetben elolvashatjátok, beszél arról a görögöknek, hogy hát megtekintettem a szentélyeiteket. Rengeteg istene volt a görögöknek, több ezer. És volt egy olyan oltár is, hogy az ismeretlen Istennek. És Pál innen indul a prédikációjával, és elmondja a görögöknek, hogy na azt az Istent hirdetem, akit nem ismertek. Van sok istenetek, sok bálvány, aki nem él, nem is segít rajtatok. Van egy igazi, őt meg nem ismeritek. Na én őróla beszélek. És beszél nekik Jézusról. Beszél a szeretetéről, a váltságáról, a győzelméről, a feltámadásáról. Aztán mit csinálnak a görögök? Egy-két név van felsorolva, akik hisznek Pálnak és vele tartanak. Többség azt mondja, hogy ja, majd meghallgatunk máskor is. Csak egy hír volt nekik. Néha nézem a önként terenül is az előttem levő bemásárló kocsit, amikor fizetek egy pénztárnál, és mennyi ember veszi ezeket az újságokat, amiben ez a bulvár sajtós hírek vannak. Mert az emberek kíváncsiak, hogy abban, meg ebben a híres emberrel mi van, fele sem igaz annak, vagy az egész nem igaz, amit írnak, de arra kíváncsiak, de Isten ismeretére nem. Testvérek, a mai embereknek is sok istene van, mind a görögöknek. Neked is talán sok istened, bálványod van. Mi ott van életed panteonján, amikért, akikért rajongsz, amik meghatározzák az életedet, a dolgaidat, a pénzköltésedet, az idődnek az eltöltését, de ismered Jézust, az igazi Istent. Ettől rengeteg minden fog múlni. A döntéseid, az életed vitele, a házasságod, a házas életed, mondja Pál a tesszalonikaiak, még az is attól függ. Minden, és az örök életed is, hogy ismered-e Istent. Tegyük fel a kérdést, hogy lehet őt megismerni, hiszen az ember a bűneset után Istentől elszakadva jön erre a világra, sötétségben lelkileg. A bűn hatalma alá kiszolgáltatva a gonosznak, kiszolgáltatva a testünk hajlamainak. Isten elérhetővé tette magát Jézusban, és az ő igéjében. Isten kijelenti magát, leleplezi magát. Elmondja Jézusban, én ilyen vagyok. Elmondja Jézusban, hogy az örök élet veled a tervem. Megváltottalak, én fizettem érted. Levettem rólad az ítéletedet a Golgotán. Legyőztem a Jézus feltámadásával a halált, hogy te élhess. Kell-e neked? Akarsz-e velem megismerkedni? Akarsz-e örök életet? Velem akarod-e tölteni az örökké valóságot? Hogy lehet őt megismerni az igéjében? Igéjét olvasva, hallgatva, Jézus Krisztus személyében lehet az Istent megismerni, mert Isten Jézusban jött le erre a világra, emberi testet öltött. Kijelentette magát, megismertette magát. Nagyon fontos kérdés, hogy milyen kép él benned Jézusról. Sokszor mondtam már, különösen karácsony magasságában a szószékről, hogy én nem szeretem, amikor a gyermekeknek, a szülők, nagyszülők Jézuskáznak. Ezt hozott a Jézuska, azt hozott a Jézuska, vagy a kisgyerektől ezt kérdezik rengeteg felnőtt, hogy na mit hozott a Jézuska? Hát mi generáljuk a legrosszabb képet a gyerekbe, hogyha ilyet mondunk? Mert ő nem Jézuska! János apostol a lába jelén rogyott, mint egy halott, amikor meglátta. A gyerekbe, hogyha te Jézuskázol, tudod milyen képet építesz föl? Az, hogy az Isten hatalmas fia, a királyok királya, az uraknak ura, egy csecsemő. Rengeteg embernek ma is Jézus Krisztusa eszébét, a betlehemi jászol, benne egy csecsemő Jézus, és ott megrekedt. Testvérek, ez a lelki kiskorúságnak a legalsó foka. Ha csak ilyen kép él benned Jézusról, akkor nagyon-nagyon szegényes sajnos a hited. Az Isten ismereted elégtelen. És még az sem elégséges, hogyha ismerjük őt egy kedves, jóságos tanítónak. Ne álljon meg a te Isten ismereted, sem a jászolnál, sem Jézus földi életénél. Még a Golgotánál sem a legteljesebb Isten ismeret együtt van. Avval a képpel, hogy ő a bárány, az Isten báránya, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott megigazulásunkért, és ő a királyok királya, aki elé odaesett János apostol, mint egy halott, amikor meglátta. Olyan dicsőségben, olyan fenségben látta, ahogy a mennyei trónon ül. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus a földre jött, levetette előtte a mennyei dicsőségét. Nem tudtuk volna elhordozni a látványt. Amikor emberré lett, Isten levetette az ő dicsőségét, és mindenki embernek látta. De írja a Biblia, hogy amikor áldozó csütörtökön fölment a mennybe, visszaült az ő trónjára, visszavette a dicsőségét. Ha most megnyílna a szemünk, és látnánk, így látnánk, ahogy János apostol, és összerodnánk. Ezért mondom nektek, hogy soha ne Jézus kázzatok a gyerekeknek. Ne az a kép éljen a gyermekben, hogy a Jézuska az egy csecsemő, aki karácsonykor hozza nekem az ajándékot. Borzasztó üzenet, amit lekommunikálnak a felnőttek. Mert nem azt kommunikálják le, hogy Jézus az a hatalmas Isten, aki téged szeretett, örökkévaló szeretetben, megváltott a kárhozatból, és egy hatalmas Úr ott ül a dicsősége trónján, és majd előtte megállsz te is, én is, és számot adunk az életünkről. A Jézus kázásban nincsen benne ez a kép, ez az Isten ismeret. Hogyan ismerjük Jézust? Milyen kép él benned róla? Csak egy jászolos, betlehemes Jézust ismersz? Egy kicsint, egy gyermek Jézust? Vagy ismered-e őt, mint János apostol, királyok királyaként, uraknak uraként? A Krisztus ismeret átformál. Akinek megnyílik a szeme arra, aminek ugye János apostol leírja, ez az ismeret átformál. Amikor a bárány Jézust nézed, meghat a szeretete. Megindít bennünket, hogy ennyire szeret engem az Isten, a méltatlan bűnöst, ennyire. Az életét adja értem Krisztus, mert szeret. Igen. Ezért mondja Pál, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük. A megfeszítettet. Az Istent, aki az emberért szenved, áldozatot hoz szeretetből. De őt Úr Jézusnak hívjuk. Őt Úrnak nevezzük. Ő neki engedelmeskedünk, ő a király. A Jelenések könyvében a kép, amiket leír János apostol, aztán rengeteg képet, olvassátok csak el azt a könyvet. A mennyei seregek leborulva imádják. Nem tudnak betelni a dicsőségével, és hódolatra indítja őket Krisztus gyönyörű fensége, látványa. Van-e ilyen ismereted Istenről? Indít-e téged az Isten ismeret ő iránt a hódolatra? Tudsz-e így az Úr Jézusról tisztelettel beszélni? Nem hegykén, nem tiszteletlenül, hanem ha őről a beszélsz a munkahelyeden, bizonságtételben, vagy bárhol, érzik-e a szavaidon, hogy akiről beszélsz, neked ő nagyon fontos, nagyon drága, és te tisztelettel beszélsz róla, mert szereted őt. Az Úr Jézus a Jelenések könyvében úgy van előttünk, mint egy harcos, diadalmas király. Mert ő, amikor emberi testet öltött is, harcolt a bűn ellen, ami a tagjainkban van. Emberi testben volt, megkísértetett mindenben, de minden bűnt legyőzött. Nem bukott el! Ő harcolt a pokol minden erejével, a sátán erejével, legyőzte a halált is. A Jelenések könyve arról beszél, hogy el fog jönni az Úr Jézus királyi uralma az egész világon, az egész teremtett világban. És ítélet éri azokat, akik az ő királyi uralmának ellenszegülnek. Ő a leghatalmasabb király. A Jelenések könyve így mutatja be Jézust, és csak ez a látás formál minket harcosokká. Igen, jól hallottátok, harcosokká. Amikor Pál azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk harcunk, hanem erők és hatalmak ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, Efézus 6.12, akkor arról beszél, hogy harcosok vagyunk. Harcunk van. A gonoszság erői ellen. Igen. Isten igéje harcosokká akar formálni. Akik a maguk helyén harcolnak a tagjaikban levő bűn ellen, a szívükben levő önzés ellen, erre hív el téged az Úr. Harcolja benned lakó bűn ellen. Harcolja romlottság ellen. Küzdj a tisztaságért. Őrizd meg magadat a világtól. Ilyet csak egy harcos tud. Az igazi hívő ember lelki harcos, csak nekünk nem olyanok a fegyvereink, mint a mostani katonaságnak, mi imádságban, önmegtartóztatásban, magunk megfegyelmezésében harcolunk. Az Isten igéjével abba kapaszkodunk, Jézus személyes győzelme az erőnk. Az Isten ismerete harcosokká formál. Az Isten ismerete egészen mássá teszi az embert. Ha Jézusról igazi látásod van, igazi ismereted, ezért lesznek mások a döntéseid, a kapcsolataid. Mássá leszel te magad is, és örök életet ad neked az Isten. Mert az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János 17.3-ban alapigénk. Az örök élet is ezen múlik, hogy van-e neked Isten ismereted. Üdvösséget ad. De ha nincs Isten ismeretünk, az örök életről maradunk le. Nem fogsz olyan döntéseket hozni, amilyeneket kellene. Nem fog úgy folyni életednek a folyása itt a földön, ahogy azt Isten szemei előtt kedvesen látná. Az Isten ismeret hiánya rettenetes következményekkel jár. Ismerjük-e Jézust? Ismered-e őt? Egy történettel fejezem be. Wurmbrand Richardról többször beszéltem nektek, a zsidó származású romániai evangélikus lelkészről. Őróla olvastam egy történetet a héten egy könyvben. Feleségével, Szabinával mentek Bukarest utcáján, és ugye ő maga is zsidó származású volt, és sokáig ugye a bukaresti zsidó keresztény gyülekezet lelkésze volt Wurmbrand Richard. Megláttak az utca túloldalán egy nagyon-nagyon idős, nagyszakálú, feltűnően látványosan, hogy a zsidó idős embert, és szólt Szabina a férjének, hogy nézd, Richard, ott van egy nagyon idős zsidó ember, feltehetően már nincsen sok hátra neki az életéből, menj át és beszélj neki a Mesiásról. És Richard rátment az utca túlsó oldalára, és oda ment az öreghez. Jó napot, bátyám! Hallotta, hogy eljött a Mesiás erre a világra? Az idős zsidó ember arca felragyogott. Tényleg? Akkor én szeretnék vele találkozni. Már idős vagyok, nem sok időm van hátra. És Richard meghívta őt magukhoz, hogy akkor jöjjön el mi hozzánk, és beszélek önnek a Mesiásról. Azt mondta az öreg, hogy nem jó fiam, mert holnap van Jom Kippur, ugye nagy engesztelési áldozat, a zsidók legnagyobb ünnepe. És én koldus zsidó vagyok, Jom Kippurkor a gazdag zsidó családoktól én hatalmas pénzadományt szoktam kapni, és az több hónapra elég. És mondta neki Wurmbrand Richard, hogy bátyám, nem tudhatja, hogy lesz-e még alkalma, lehetősége a megváltóról, a Mesiásról hallani, találkozni vele lélekben, jöjjön el. De az öreg ragaszkodott a gazdag zsidóktól kapott adományhoz, amit majd másnap fog megkapni, és föltette neki a lelkész a kérdést, hogy hisz abban, hogy a világ teremtője minden ható. Ővé az ezüst és az aranya, hogy mondja a kis profétánál egy ige. Igen, persze, fiam, hiszek. Akkor hiszi, hogy Isten tud önnek ugyanannyit, vagy még bőven többet is adni máshonnan, mint amit ezek a gazdag zsidó jóakarók holnap adnának. Erre az öreg már hallgatott. Ő ragaszkodott, hogy ma nem megy el Richardhoz, majd máskor az ünnep után. Eltelett a Jom Kippur, és hívatták Wurmbrand Richardot ehhez az öreghez, de amikor odaért, abban a házban már a gyász, sirató énekek hallatszottak. Már nem tudott vele beszélni. Amikor Jézusról hallunk, soha nem tudhatod, hogy nem a mai ige hirdetés az, amit utoljára hallasz a föld életedben. És nem lesz több. És ha ma nem rendezed a rendeznivalót, ma nem ragadod őt meg hittel, akkor lehet, hogy mindenről lemaradsz. Nem tudhatjuk. A Mesiásról, Jézusról való ismeret a te örök életed. Van-e ilyen látásod, ismereted az Úr Jézusról, aki téged örökké való szeretettel szeretett, már a teremtés előtt ismert, azt mondja a Biblia. És itt az időben, az idő teljességekor, az Isten emberré lett Jézusban, itt járt közöttünk, megváltott, hogy ne juss a kárhozatba. Föltámadt a halálból, visszament a mennybe, visszaült az Atya trónjára, visszavette dicsőségét, és üdvözíti azokat, akik ő benne hisznek, akik ismerik őt. Emlékeztek arra a példázatra, amit Jézus mond a hegyi beszéd vége fele, hogy az utolsó napon majd sokan fogják neki mondani, hogy Uram, Uram, mi hallottunk ám rólad, meg az utcáinkon tanítottál, mi ismerjük egymást. És mondja Jézus, hogy fogom nekik mondani, mi sohasem ismertük egymást. Nem ismerlek titeket. Van-e kapcsolat közted és az Úr Jézus közt? Életmentő. Ragadd meg őt. Amen. Egy gyönyörű énekünk ez. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Itt királyként van ebben az énekben Jézus. Valóban így lássuk őt, így higgyünk benne, és így fogadjuk őt a szívünkbe. 464-es ének első verse. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, kérni, hogy hadd vágjon bennünket mellbe az a szó, hogy Isten ismeret, hadd mondjon most nekünk nagyon sokat. Hadd mutasson rá a te szent lelked és ígéd hiányosságainkra, hitünk hiányosságára, Isten ismeretünk fogyatékosságaira, és hadd kiáltsunk hozzád, hogy adj nekünk mennyei látást az Úr Jézusról. Adj nekünk Isten ismeretet magadról, hogy megismerjünk téged, és ebben a hitben örök életünk legyen. Szeretnénk kérni, hogy formáljon át minket minden ige, amelyet hallunk. A te megismerésed határozza meg döntéseinket, útjainkat, szívünknek még az érzéseit is. Jöjj, Urunk, és formálj, alakíts minket. Tisztogass, csiszolgass, a gonoszságtól tisztogass meg minket. Köszönjük, Urunk, hogy mi hallhatunk a Mesiásról. Hallhatunk rólad, és megismerhetünk az igében téged. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk lehet rólad ismeretünk. És ha keresünk téged teljes szívünkből, akkor megérthetjük, mi az Isten ismeret. Köszönjük az igéket, amelyet újra és újra életünkhöz juttatsz, hogy tápláld a lelkünket, hogy a helyes ösvényre vonj minket, hát, hogy ne álljunk ellent szavadnak, hanem drága legyen nekünk a szó, ami tőled jön. Légy a mi gyógyítónk, erőnk, szabadítónk, áldj meg, Urunk, önmagadért, örökké való szeretetedből. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy megváltottál, hogy hangzik a hívó szavad ma is, és mi felelhetünk ma rá. veled akarunk járni, Urunk. Hozzád akarunk tartozni, Úr Jézus. Te vagy a mi királyunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 464-es ének 2-es, 3-as, 4-es versei, és utána még a himnuszt is elénekeljük majd fennállva. A 2-es vers így kezdődik a 464-es énekből, véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folt.